Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat. Mai könyv és filmajánló rovatunkban, ahogy megszokhatták, dr. Téglás Péter állandó segítőnk és szakértőnk, bízunk fantasztikus ízlésében. Izgalmas, ugyanakkor általában mindig a valósághoz kötődő filmek és könyvek kerültnek terítékre. Köszöntelek, Péter, szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok.
Mi lesz a mai ajánlatod?
Hát a mai ajánlatom egy kicsit a komolyabb műfaj, tehát az elkövetkezendő ismertetőimben szeretnék két olyan könyvet ajánlani. Ma a Romsics Ignác által írt tanulmánykötetet, az Erdély elvesztése címűt, amely nagyon-nagyon friss könyv, néhány héttel ezelőtt jelent meg, szóval tulajdonképpen igazi bemutatója, komoly kritikák a könyvvel kapcsolatban még nem jelentek meg, vagy legalábbis én még ezt nem találtam meg.
Nemrégiben ugye a Múzeumok éjszakáján riportozhattunk mi egymással, ugye egy élő riport keretében a nézőknek ajánlották könyveket, és ott is felvetődött Romsics Ignác neve.
Romsics Ignác neve fölvetődött, és a halasiaknak talán illik is ismerni ugye az ő nevét, mert egy olyan jellegű könyvet szerkesztett a halasiak számára, amely hát lehet mindenki számára fontos, itt Csonka Mihály Élet és Világképe című könyvről van szó. A Csonka Mihály egy kiskunhalasi parasztgazda volt, Kiskunhalason volt birtoka is, ő maga írta le a visszaemlékezéseit, amelyet hát természetesen, mint tanulatlan ember, hát azért azt az írásművet meg kellett szerkeszteni, és egy könyvbe napvilágot kellett látnia, és ezt Romsics Ignác végezte el, és ennek a munkának a kapcsán többször járt Kiskunhalason, és kitűen ismeri a Torma János Múzeumot, Szakála Aurélt, és úgy általában a kiskunhalasi viszonyokat, tehát ezért beszéltünk róla.
Most viszont Romsics Ignácnak ugye egy másik művéről fogsz nekünk mesélni, Erdély elvesztése.
Tehát megemlítettem, hogy Erdély elvesztése című kötet néhány héttel ezelőtt jelent meg, legalábbis az olvasók néhány héttel ezelőtt juthattak hozzá a különböző könyvterjesztőknél. Ez egy igen nagy lélegzetű mű, és a maga módján én úgy gondolom egyedi. Ilyen módon az első világháború után történt eseményeket Erdéllyel kapcsolatban még így senki nem foglalta össze. Tehát egy óriási munkáról van szó, természetesen egy könyv ismertető, szükre szabott időkerete nem teszi lehetővé, hogy valamennyi gondolatát ennek a könyvnek fölidézzük, illetve elemezzük. Én a magam részéről kiválasztottam az első három fejezetet, amelyből néhány gondolatot kiemelnék, és nagyon bízom benne, hogy az olvasók érdeklődését fölkeltem. Na most elsősorban természetesen a történelem iránt érdeklődőknek célzom meg az érdeklődését, de nagyon alkalmas ez úgy gondolom a történelem tanárok számára is, hisz olyan széles forrás munkákkal dolgozik, olyan széles spektrumban mutatja be ezt a problémát, hogy ez tényleg tanítható.
Mennyire fogyasztható ez a hétköznapi, mondjuk a történelem iránt érdeklődő olvasó számára?
Meggyőződésem, hogy fogyasztható, nem könnyen fogyasztható. Tehát azért senkit nem akarok abban az illúzióban ringatni, hogy hát ez egy lefekvés előtti vagy elalvás előtti olvasmány. Annál is inkább, mert egy magyar szempontból rendkívül fájdalmas eseményről szól, mint ahogy a cím is sejteti, tehát Erdély elvesztése. Egyébként a cím egész pontosan Erdély elvesztése 1918-1947. Tehát ugye Erdélyt kétszer sikerült elveszítenünk, tehát 1918-ban, majd ugye Észak-Erdély, illetőleg a Székelyföld visszacsatolása után 1947-ben a Párizs környéki szerződéseknél ismét elcsatolták Magyarországtól ezt a területet. A könyvnek azért említem az első három fejezetét, mert ezek azok a részek, amelyek nem szorosan véve a 18 utáni eseményekkel foglalkoznak, hanem fölvázolnak egy történelmi előzményt. Az Erdélyben lakó népek honnan származnak, mit jelent a dákó-román elmélet, honnan jöttek a szászok, miként telepedtek meg a magyarok a honfoglalást követően, milyen szervezeti keretek között éltek, és milyen folyamat eredménye volt az, hogy a románok a különféle demográfiai hullámok eredményeként számukban meghaladták a magyarokat a 19. századra, már ugye az ott lakó népességnek jelentős része román volt.
Innen fogjuk folytatni zene után. Romsics Ignác, Erdély elvesztése 1918-tól 1947 című nagyon friss könyv ajánlót, melyben dr. Téglás Péter megszokott módon segítünk és kalauzunk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Promsics Ignác néhány hónapja megjelent Erdély elvesztése 1918-1947 című könyvéről hallhatunk most. Ugye az első három fejezetet céloztad meg, amely hát nagyon széles körben egyáltalán a letelepedés, a dákorromán elméletekről mesél.
Na most én úgy gondolom, hogy leginkább az a kérdés tarthat érdeklődésre számot, hogy hogyan jött létre az a féle magyar-román antagonisztikus ellentét, amelyet a 19. század a második felétől, tehát a kiegyezést követően nem tudtak kezelni, nem tudtak olyan kompromisszumot kötni a megszületett nemzeti törvény ellenére, amely elfogadható lett volna a románok számára, illetőleg a románok nem tudtak olyan ellenjavaslattal élni, amely elfogadható lett volna a korabeli magyar uralkodó osztály, illetőleg politikai osztály számára. Tehát valóban létrejött egy antagonisztikus ellentét. Természetesen a románoknak is nagyon komoly gondolkodóik voltak, közöttük is volt nagyon sok becsületes politikus, aki próbálta a konfliktusokat kezelni, próbált olyan ellenjavaslatokkal élni, amely komoly tárgyalási alapot képezhettek volna. Nem tudom, hogy ez végzetszerű-e, de mindig közbe jött valami, ami miatt aztán ezek a megegyezések ezek nem valósultak meg. Közismert ugye Kossuthnak a Dunai Konföderációra vonatkozó egyébként nagyon demokratikus, maga a könyv is akként értékeli ezt a javaslatot, hogy egyfajta csúcs teljesítmény, azonban szinte semmi realitása nem volt. Tehát a románok úgy gondolták ezt a konföderációt, hogy kantonizálják Erdélyt, erre nézve javaslatokat terjesztettek elő, és azok a kantonok, ahol a románok élnek többségébe, csatlakoznának a két időközben, már ugye Románia 1860-as években létrejött a két fejedelemség egyesülésével, és akkor ezek a kantonok csatlakoznának Romániához, és az így megnövekedett Románia majd, ezt én teszem hozzá a kedve tartja, akkor Magyarországgal létrehoz egyfajta uniót vagy szövetséget. Ez teljesen érthető és nyilvánvaló módon a korabeli magyar politikai osztály számára még csak tárgyalási alapként sem volt elfogadható. Érdekes fejlemény, amelyet feltétlenül ki kell emelni, ugye, hogy Románia az első világháborúban kezdetben a központi hatalmak oldalán állt, de ez az oldalán állt kifejezés talán nem mindenben helytálló, hisz Tisza István is és minden korabeli reálisan gondolkodó magyar politikus, a monarchiabeli politikus látta, hogy bizony ezek a lábak nagyon ingatagok. Ez be is következett 1916-ban, ugye az Antant csábítására Románia hadba lépett, és itt viszont elszámította magát, mert ugye katasztrofális vereséget szenvedett, Bukarestet is elfoglalták a magyar, illetőleg az osztrák-magyar hadak a németekkel együtt, a bukaresti békében egy meglehetősen kemény feltételeket szabtak számukra, viszont érdekes módon is, hát ugye a történelem produkál ilyeneket, ez a féle katasztrofális vereség és ez a megszorító jellegű béke végül mégiscsak az ő hasznukat szolgálta, mert az első világháború után ugye a monarchia szétesését követően ugye Románia volt abban a helyzetben, hogy diktálja a saját feltételeit. Tehát ebben a konstellációban aztán természetesen Erdély, az úgynevezett trianoni Erdély, hát ugye ezt azért egész pontosan földrajzilag is meg kell határozni, ezt a könyv Romsics Ignác nagyon pontosan megteszi, nagyon pontos, nagyon jól áttekinthető térképvázlatok vannak hozzá. Aki a könyvet meg akarja venni, kérem, nagyon figyeljen rá. A borító alatt van egy külön térkép, egy kihajtható térkép, és hogyha valaki nem elég figyelmes, akkor azonnan kicsúszik, és elvész. Így jártam én. Romsics Ignácról beszélve nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy ő egy rendkívül kellemes stílusú, semmi módon a kesztyűt föl nem emelő, megengedő stílusban fogalmazó történelemtudós. Nagyon érdekes, és külön javaslom elolvasni, mit ír a dákorromán elméletről. Még a mindenki által fantazmagóriának tekintett elméletet is úgy mutatja be, hogy ez a románok véleménye, ezzel szemben a magyarok így vélekednek. Na most ez a féle stílus is kevés ahhoz, hogy ne indítsanak ellene támadásokat. Már az első reflexiókban, most én nem akarom nevesíteni az illetőt, aki hát marxista történésznek hívja, és hát egyfajta hazaárulással vádolja, amikor tulajdonképpen hangot ad, mármint Romsics Ignác hangot ad annak a véleményének, hogy a jelenlegi reálpolitikai helyzetben tudomásul kell venni, hogy magyar Magyarország számára. Erdély ilyen tekintetben elveszett.
Hamarosan visszatérünk, és beszélgetni fogunk, hiszen ígérted, hogy a három fejezetről néhány gondolatot még megosztasz, és azt gondolom, ennek még nem értünk a végére. Dr. Téglás Péterrel beszélgetünk tovább Erdély elvesztése című könyvről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péter egy nagyon friss könyvet ajánl a hallgatóinknak, Erdély elvesztése, Romsics Ignác tollából, akit jól ismernek itt Halason.
Igen, így van, Erdély elvesztéséről beszéltünk, és az én ismereteim szerint ebben a kérdésben, ebben a témakörben ez a mű az, amely a teljességre törekedve mutatja be azt a magyarok számára rendkívül fájdalmas történelmi folyamatot, ahogy számunkra Erdély elveszett. Külön erőssége szerintem a könyvnek, hogy bemutatja azt a demográfiai folyamatot, amelyről már ugye korábban szót ejtettem, hogy már a 18. században nagy valószínűséggel délfelől bevándorló román pásztorkodó populáció, akik a foglalkozásunknak megfelelően elsősorban a hegyekben helyezkedtek el, lényegében túlszaporodták a magyarokat, de túlszaporodták a szászokat is. Érdekes módon ennek persze megvolt a maga oka, és kifejezetten foglalkozik ezzel a kérdéssel Romsics Ignác. Tehát az első és legfontosabb oknak tartja azt, hogy Erdély önállósága idején az egyik erdélyi fejedelem végtelen, felelőtlenül, átgondolatlanul ugye indított egy hadjáratot Lengyelország ellen, ehhez a porta, tehát az oszmán udvar nem adta a beleegyezését, hát vereséget szenvedett Lengyelországba, és ezt követően egy nagyon súlyos bosszú hadjárat következtében végiggyilkolták, fosztogatták Erdélyt az oszmán hadak. Ez a szörnyű gyilkolás viszont elsősorban a magyar, illetve a székely lakosságot érintette, mert a románok fönn voltak a hegyekbe, a szászok pedig gyönyörű szépen bezárkóztak a váraik erős falai mögé, és az a féle demográfiai katasztrófa a magyarokra nézve tulajdonképpen innen indul. Na most természetesen ugye a földek megműveléséhez munkaerőre volt szükség, meglehetősen kézenfekvő volt, hogy a közelben levő, hát tulajdonképpen csak egy hegy választotta el ugye az erdélyi fejedelemségeket Erdélytől, hogy a közeli fejedelemségekből telepítették be az időközben már a szántásvetésre átváltott pásztorokat, és hát a szántóvető népnek a többsége, tehát a paraszti populáció többsége román volt. Van egy fejezete a könyvnek, amely a magyar, a német és a román nacionalizmusról beszél, egyébként pontosan ez a címe is a fejezetnek. Nagyon érdekes levezetés, hogy miként váltak nagyon kontraproduktívvá ezek a nacionalizmusok. Most nem csak a magyar, és ugye nem csak a román, érdekes módon a szász nacionalizmus is rontotta helyzetünkön. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a szászak egyértelműen magyar barátok voltak, és érdekükben állt az, hogy Erdély egyrészt lépjen unióra Magyarországgal, másrészt a magyar királyság minél önállóbban tudjon tevékenykedni, hisz ő nekik a természetes vonzalmaik a Habsburgokhoz kötődtek. Nagyon-nagyon régi, még II. András idejéből származó kiváltságlevelük volt, amely nem kevesebbet engedett meg nekik, mint hogy a szász városokba nem költözhettek be idegenek. És ők ezt majdnem a 19. századig lényegében ezt a kiváltságot sikerült érvényesíteniük és fönntartaniuk. Ők rendkívül fejlett kereskedelmet űztek, nagyon fejlett volt a kézművesség, sokkal korábban megnyíltak náluk a különböző színházak, újságok, könyvtárak, könyvkölcsönzés, nagyon természetes és élő kapcsolatban voltak Németország, illetőleg Ausztria különböző részeivel. Tehát azért a szászoknak a véleménye és támogatása nagyon meghatározó volt. Hát természetesen ennek megfelelő öntudattal is rendelkeztek, és hát magukat ugye nyilván a másik két nemzet elé sorolták. Nagyon fontos dolog, amelyet a könyv szépen elemez, a vallási, tehát ugye itt nem csak etnikai különbségek voltak, tehát ugye román-magyar, szász-magyar, illetőleg szász-román viszonylatban, hanem ugye a románok egy nagyon érdekes egyházat hoztak létre. Tehát ugye ők ortodox vallásúak voltak, és éppen az egyenjogósításuk, esélyüknek a növelése érdekében hozták létre ezt a görög-keleti egyházat, hogy megmaradtak a régi ritus szerinti ortodox vallásban, de viszont elismerték a pápának a főségét, és lényegében elérték, hogyha nem is egyenjogosították őket, de megtűrték, és a politikai életben folyamatosan jelen volt az egyház, és Erdély elcsatolásában a románság nemzeti érzésének a növelésében és táplálásában rendkívül fontos szerepet játszott a román ortodox egyház.
Akik Erdélyben járnak, találkozhatnak is ezekkel a különleges templomokkal. Köszönjük szépen ajánlódat, és hát reméljük, hogy nagyon sokan veszik a bátorságot és erőt, és belevágnak ebbe a nagyon izgalmas és nagyon pontos elemzésébe ennek az eseménynek. Köszönjük, hogy itt voltál, és várunk szeretettel jövő héten is.
Köszönöm szépen.